amikor ebben a hihetetlenül vérzivataros időkben Isten szintén elhív egy ilyen hősies lelket, Galgóczi Erzsébetet, aki szintén Istennek egy stigmatizált szentje, és aki szintén egy ilyen hídfő állásként elkezd egy hatalmas küzdelmet, hogy területet szerezzen az Úrnak és az Úr népének, és ugye meghal 1962-ben Mária Remetén, és még ugyanebben az évben, ugyanazon helyen, ugye Mária Remetén, Kindelmanni Erzsébet asszony elkezdi írni a Szeretetlánk lelki naplóját, szintén mondhatnám, mint egy előretolt helyőrségként, és ő folytatja azt a nagy harcot, ami hazánknak akkor nagyon-nagyon szükséges volt. De hát nyilván nagyon sokan voltak még, nagy adóssága a mi egyházunknak, hogy nincs feldolgozva ez az időszak kellően, hogy nem emlékezünk ezekre a nagy emberekre, nem tiszteljük őket. Ugye kiemlékszik már Csépe Klára asszonyra, aki az 50-es években ugye, szűzanya látogatásán a Falloskútnál ott felfakadta a forrás. Őt ugye bevitték pszichiátriára, és naponta elegse sokkal kezelték, hogy ebből a vallási téveszméből, hogy ő látta a szűzanyát, kigyógyítsák, csak hát nem tudták kigyógyítani, mert az Isten erősebb volt, és Falloskúton azóta is ott van a forrás, vagy Natália a nővér, aki ugye szinte az egész 20. századot végigélte, 1901-től 91-ig, és szintén egy hatalmas engesztelő munkát végzett el, és az ő élete, az ő misztikája, az ő tanítása sincsen még kellően feldolgozva. Hál' Istennek, hogy most ugye megint van egy mozgolódás, egy mozgalom, hogy valamilyen módon megelevenedjen mindaz, amit ő képviselt, és legyen kápolna, és még nagyon sok mindenről lehetne beszélni. És ugyanígy ugye Galgóczi Erzsébetnek az élete, akiről hát elmondhatjuk, hogy abban is hasonlított a Boldog Ilonához, hogy ahogy Boldog Ilonának elkezdődött a boldog avatása, de aztán nem vitték tovább a történelem sodrása miatt, úgy Galgóczi Erzsébetnek is a halála után elkezdődött a boldog avatása, őt úgy írta a Medvecki István testvérem, aki nagy tisztelője a Galgóczi Erzsébetnek, mondta nekem, hogy úgy a temetőben, amikor eltemetik, úgy van leírva a temetési okiratokban, hogy a szent életű, vagy életszentség hírében elhunyt Galgóczi Erzsébet, és ez van bejegyezve. Ezt sajnos nem írtam bele a könyvembe, pedig milyen jó lett volna, hogyha ez is akkor benne van, de hát nem baj, majd bízom benne, hogy lesznek, akik ezt sokkal jobban feldolgozzák, és akkor lesz. Szóval az ő boldog avatási eljárás is elakadt. Nem tudjuk ma sem, hogy pontosan milyen okok miatt, de elakadt az ő boldog avatása. Ugye a egyházi levéltárakban megvannak az összegyűjtött anyagok, remélhetőleg egyszer ez is feldolgozásra kerül. Én ugye ezt szeretném, hogyha nagyon lenne, ezt is a többen vannak tisztelőik, akik ezt sürgetik, és most éppen a Szederkényi atyának a fülét rágjuk, hogy menjen már utána a levéltárakba, ő mégis egy papi ember, ezekhez könnyebben hozzáfér, és próbálja meg ezt feldolgozni. Hallottátok, milyen szép, korrekt beszédet mondott Boldog Ilonáról, és hogyha ugyanezt meg tudná csinálni Galgóczi Erzsébettel, akkor ez nagy nyereség lenne mindannyiunknak. Amiről én beszélnék most, ugye ez a kis könyv, ez most jelent meg, Galgóczi Erzsébet élete és misztikája, ez az első könyve kapható, fényképek is vannak benne. Röviden bemutatom benne az életét, az ő küldetését, az ő misztikáját, erről szeretnék néhány szót szólni, nem egy teljes semmiképpen, de azzal a céllal írodott, hogy megmutassuk újra Isten népének, hogy micsoda szent életű emberek éltek itt közöttünk, hogy az ő életükön keresztül mi is felbuzduljunk, buzdítást kapjunk, akarjunk előre menni és haladni. Szóval azt szeretném mondani, testvérek, hogy a 20. század elején, amikor beköszöntött ez a vérzivataros század, amire ugye egy másik könyvemben a Isten évszázada utaltam rá, hogy a 20. század ilyen szempontból a sátán évszázada volt. 13. Leó pápa ugye 1894-ben látta ezt a látomást, amikor a sátán elkérte a 20. századot magának, és ilyen iszonyatos rombolást végzett, és elmondhatjuk, hogy így van. És ennek a századnak azért Istennek is megvolt a maga terve, és három nagy stigmatizált szentet támasztotta az első évtizedekben. Pió atyát Olaszországba, Kornesrajti Neumann Terészt Németországba, és Galgóczi Erzsébetet Magyarországon. Ez mind a három egyébként a tengelyhatalmakhoz, meg a Kisantandos, tehát tengelyhatalmakhoz tartozott, egyébként a vesztes háborúkba mentek, és rengeteg probléma volt velük, de Isten oda tette az ő közbenjáróit, engesztelőit ezekre a helyekre, hogy amit lehet elvégezni az emberek megmentése, az ország megmentése érdekében, az elvégezzék. Most ezek közül kettő, ugye Pió atya és Konnesajtő Najman Teréz, az a világhírű, és hát a Pió atyának a szentjavatására, hogy mindannyian tudunk, és a Konnesajtő Najman Teréz tisztelete is élő és nyilvános. Ezzel szemben a Galgóczi Erzsébet az sajnos nem. Mi ilyenek vagyunk, úgy látszik nekünk mindent egy kicsit tovább tart. Ugye a Kindelman Erzsébet asszonynak a Szeretetláng mozgalomnak az elismerése is Magyarországon úgy történt, hogy amikor már világszerte elismerték, és már jöttek a latin-amerikai meg mindenféle küldöttségek, hogy itt van az elfogadott szabályzat, meg minden, most már fogadják el, és akkor ugye a bíboros úr a Latin-Amerikában elfogadott szabályzatot engedélyezte Magyarországon, hogy itt lehessen imádkozni, tehát egy kicsit ilyen felemás módon, de mégis legalább egy egyházilag is szabad út nyílt a mozgalom előtt, ami egyébként azelőtt is élt és létezett, és hát sajnos Galgóczi Erzsébet is el lehet mondani, hogy hivatalosan nem szorgalmazzák az ő boldog gálhatását, de mi nagyon szeretnénk, és hiszek benne, hogy ez ugyanúgy elérhető, mint ahogy egyébként a Szeretetláng mozgalom elfogadása is elérhető, ahogy bízom benne, hogy Magyarországnak a megújulása is elérhető, és ebbe teljes szívvel dolgozunk, hogy hazánk a szeretet földje legyen. Na visszatérve, amíg Pió atya és Najman Teréznek a tisztelete és ismertsége nyilvános, és a Galgóczi Erzsébeti nem, ez egy kicsit az ő küldetésüknek és az ő személyiségnek a karakteréből is származik. Ugye Pió atya Istentől a stigmák mellett ezek a különleges karizmatikus kegyelmeket kapta, hogy a papi, ez szorosan illeszkedett az ő papi hivatásához, hogy a gyóntatással a szabadító, gyógyító kegyelmek együtt járnak, hogy a gyóntatás maga is Isten szabadító munkája, amelyik megszabadít minket a bűntől, és mindattól, ami a bűnhöz kapcsolódik, és a szentáldozással, ami Isten, Krisztus adja nekünk. Tehát Pió atya ezeket a kegyelmeket hordozta, gyógyított, szabadított, és ezáltal lett nyilvánossá az ő egész élete, csodatételeinek a számát talán felsorolni sem lehet, és ugye a befolyó adományokból pedig felépítette a szenvedés enyhítésének a házát, a hatalmas kórházat, evel is megmutatva, hogy Istennek akarata, hogy az emberek gyógyuljanak, szabaduljanak. Konnesajtő Najman Teréz, aki nem csak stigmatizált volt, hanem étel nélkül is élt, csak az oltári szentségből táplálkozott, ugye kicsit talán ironikus, hogy a hitleri Németországban ugye tőle megvonták az ételjegyeket. Hogy azt mondták, hogy ha te azt mondod, hogy te nem veszel magadhoz ételt, akkor neked ételjegyet se kell, és nem adtak neki ételjegyet. Hát őt ez semmiben nem zavarta, mert valóban csak az oltári szentségből táplálkozott 40 éven keresztül. Most az ő stigmatizáltsága az megint egy nyilvános dolog volt. Az ő házában, ahol péntekenként elszenvedte a Krisztus keresztre feszítését és átélte a keresztutat, őt egy ilyen nagy ablakos szobába tették ki, és péntekenként ilyen hosszú sorban mentek el előtte a népek, és ott nézték és imádkoztak érte. Ez a hitleri Németországban, ott Bajorországban, Karnesnajban, ez egy ilyen nyilvános tanúságtétel volt Krisztus mellett és Krisztus igazsága mellett. Tehát egy ilyen letagadhatatlan dolog volt. Egyébként hétköznaponként élte az ő hétköznapi életét, ugye kiment, vannak olyan fényképek, amikor látszik, hogy ott az asszonyokkal együtt a szénabálábat, a vasvillával hányja a világ meg, és tehát egy ilyen nyilvános életet élt, amellett, hogy Istennek a stigmatizált szentje volt, ő így tett tanúságot Istennek a szeretetéről. Ezzel szemben Galgóczi Erzsébetről egy teljesen elrejtett életet élt, sőt a kifejezetten a szűzanya azt mondta neki, hogy maradjál elrejtettségben. Nem kívánjuk egyelőre, csak az a néhány ember tudjon erről a dologról, mert nem jött még el az ideje annak, hogy ez nyilvánosságra kerüljön. Az ő személyiségének és a küldetésének a karaktere egy picit más. Amellett, hogy ő is stigmatizált volt, és átélte Krisztus kínszenvedését, az ő munkája másképpen mutatkozik meg. Az egyik például az alkotó képességében. Tehát ugye önéletrajzot írt ugye a lelkivezetőjének a tanácsára, vagy a kérésére, és ez egy nagyon szép írás, ami nagyon könnyen olvasható. Tehát, hogy nem egy ilyen bukdácsoló, bicebóca, nehezen követhető vagy olvasható össze-vissza firkálás, hanem egy nagyon, nagyon szép és könnyen követhető írás. Amellett ugye verseket is írt, amivel nem fog bekerülni a költészetnek az aranycsarnokába, de ezek a versek mégis nagyon szépen tanúskodnak az ő lelki életéről, mindarról, amit ő megélt, ugye idézek a könyvemben is, a versekből is, meg az ő önélet írásából is. Az alkotó képességeket megmutatkozott az ő hétköznapjaiban is, amellett, hogy ő ilyen ágyhoz szegezett beteg volt, amellett ő ott főzött, vart, mindig próbált dolgozni. És akkor ilyen kereste mindig, hogy milyen munkákat lehet elvégezni, és ilyen kis bábukat készített, például ilyen karácsonyi égőket, meg ilyeneket, amikből megpróbáltak pénzt keresni, mert hihetetlenül nagy nyomorban éltek. Ugye, ezt most csak így anekdotaként mondom, hogy amikor az egyik helyi állomásaikról úgy kellett elmenekülniük, mert ugye azt képzeljétek el, ott van ő egy szentéleti pap, meg ő bent a ágyhoz kötött beteg, stigmatizált lány, és ez a lelkivezető, a papbácsi az őt ápolja. És akkor egyszer csak elkezdik elterjeszteni róluk, hogy ők ott valami nagyon gyanús életet élnek, meg paráznaság, meg nem tudom micsoda, egy ágyhoz kötött stigmatizált nőről, és egy szentéleti papról így hírbe hozzák őket. Hát ugye tudjuk, hogy Pió atyát is ugyanígy hírbe hozták, de mondjuk, hogy végül ugye el kell onnan menekülniük. És akkor úgy jönnek Pestre, hogy a papbácsi, a Szederkényi Károly atya, akkor kap egy helyet, ahol oda mehet, de, és ott szolgálhat, de fizetést nem kap érte. És van összesen 400 forint nyugdíjuk, ami azért igaz, hogy akkor még erősebb volt a forint, mint most, de azért akkor is nagyon kevés pénz volt. Az egyik levelébe leírja, még megkaptunk néhány levelet, ami megmaradt örökségből, abból is idézünk itt, meg fotó is van róla benne, hogy hát mire kifizetik a gázt, meg a költséget, hogy nem marad egy fillérjük se. És így élnek ebben a nyomorban, és akkor a Galgóczi Erzsébet is próbál kis pénzt keresni, hogy valamilyen módon legalább kisegítse a dolgokat is. És tehát az ő ügyessége, az ő alkotó képessége, az ő ereje, az ebben is megmutatkozik. De hát ugye a szokásos jelek, amik követik az ilyen stigmatizáltakat, a jelek, a vérzés, az illat, azok nála is megvannak, az elragadtatott állapot, aztán nagyon érdekes, hogy nála is gyógyulnak emberek, de úgy gyógyulnak, hogy magára húzza ezeknek az embereknek a betegségeit. Tehát átvállalja tőlük a betegséget. És akkor azok meggyógyulnak, ő meg elszenved ezeknek a betegségnek most szeretném mondani, mert belemegyünk ezekbe a dolgokba, hogy ezt nem azért mondom, hogy bárki ezután kívánkozzon. Nehogy félreértésesség. Tehát ők kiválasztottak. Istennek a nagy kiválasztottjai, akiken keresztül az Isten meg akar mutatni valamit. Mi meghívottak vagyunk. Ahogy a Jézus mondja, sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Mi meghívottak vagyunk, hogy Krisztust kövessük, és ezeknek a szent életű embereknek a példájából, amit értünk, vagy tudunk, vagy amit a mi életünkbe bele van helyezve, azt meg tudjuk élni. Mert arra, hogy Krisztus életét éljük, arra mi is meg vagyunk hívva. Tudjátok, hogy szeressünk, hogy a szeretetért elvállaljunk szenvedéseket, arra mi is meg vagyunk hívva. De ezt minden édesanya tudja, aki éjszaka föl kell a gyerekéhez, mert a sír, amikor inkább alhatna, amikor mosni kell, meg főzni kell, amikor inkább már nagyon szeretne pihenni. Mi tudjuk jól, hogy a szeretet mindig áldozatokkal jár. Tehát amikor most beszélünk majd például a betegségek átvállalásáról, ezt nem azért mondom, hogy bárki most ezt a szívére vegye, hogy ő akkor átvállal betegségeket. De azt igen, hogy lássa meg, hogy minden módon lehet és szabad küzdeni a betegségek ellen, és imádkozni. És ennek az a része, hogy én beteget ápolok, az a része, hogy elmondok érte egy rózsafüzért, vagy szentségimádást, és hogy veszek részt, az ugyanolyan fontos és áldásteremtő, mint mondjuk, ha valaki most a betegséget akarja átvállalni. Jó? De Erzsébetnek, a Galgóczi Erzsébetnek az életében benne volt ez, hogy ilyen módon átvállalt betegségeket, hogy gyógyítson. Ami nagyon különleges az ő misztikájában, az egyrészt a szűzanyának a rendszeres napi megjelenése, és az oltári szentség gyakori vétele. Ugye? Nagyon érdekes, hogy nem is tudja, hogy ki az, aki látogatja. Ugye 1905-ben született, 1929-ben kapta a stigmákat, és 33 éven keresztül, ugye Krisztusi évszám, 33 éven keresztül hordozza a stigmákat, 1962-ben való haláláig. Egyik versében azt írja le, hogy úgy szeretne meghalni, hogy így elragadtatás közben. És valóban egy nagy pénteki szenvedés után már nem tér vissza. Tehát minden pénteken megéli a Krisztusnak a nagypénteki szenvedését, és az egyik pénteken már nem ér vissza. Egy gyermeki lélek volt, hogy akkor egyébként is ez stílus volt, hogy Jézuskának, meg Máriácskának hívjuk a... És ő már kisgyerek korában így Jézuskát, meg Máriácskát mondott. És hát ilyen beteges volt, szegény, több testvére meghalt, és hát ezek a betegségen keresztül az Isten felkészítette őt, hogy el tudja egyáltalán hordozni a szenvedésnek ezt a mértékét. Ez egyébként Pió atyánál is, meg a többi ilyen stigmatizált szennél is általában így van, hogy Isten megengedi ezeknek az embereknek az életében a betegséget azért, hogy valamilyen módon begyakorolják magukat a szenvedésnek az elhordozásában, hogy amikor a Jézus Krisztussal való együtt szenvedés, a vele való, a megváltás művén való együtt járás megtörténik, akkor ezt egyáltalán el tudják hordozni. Mert különben nem lennének rá képesek. Ugye egy nagy esemény az ő életében, ami jelzi az ő Isten szeretetét, hogy amikor 1919-ben bombázzák Szolnokot, ugye Szolnokon élt, bocsánat, ha még nem mondtam volna, én is szolnoki vagyok. De ugye, csak sajnos sokkal gyengébben muzsikálok, mint a Galgóczi Erzsébet. Szóval, és ott a vártemplomot bombázták és lebombázták, akkor a Galgóczi Erzsébet, tehát 14 éves beteges kislányként a megáradt zagyván átúszik, hogy kimentse a lebombázott templomból, a szentségházból az oltári szentséget, és hazaviszi. Tudjátok, az édesanyja meg mindenki kétségbe van esve, mindenki bújik el. És ez a 14 éves kislány átúszik a zagyván, hogy a Jézuskát megmentse. Ez azért jelzi a dolgokat. De most nem megyek bele ennek a részleteibe. A lényeg az, hogy amikor 28-29-ben elkezdődött a szüzanya látogatni, és akkor megint egy záróles megjegyzés, hogy ez a szüzanya testben való mennyben létének a nagy bizonyítéka. Tehát a Szűz Mária, mint az Úr szolgáló leánya, testben naponta megjelenik a Máriánál, a Erzsébetnél, és rendet rak nála, hozza az oltári szentséget. Tehát ilyen egészen elképesztő dolgokat csinál. Igaz ugyan, hogy a többi ember számára ez nem látható. Ugye leírja a lelki atya, hogy hát ő nagyon gyanakvó volt ezzel az egésszel kapcsolatban, és sokszor leselkedett. És akkor mondta, hogy Réstinel itt hagyta az ajtót, és akkor az egyik pillanatban még nem volt semmi a paténán, a másik pillanatban ott volt az oltári szentség. Tehát, hogy leírja, hogy az egyik ilyen, ugye zárva tartották az ajtót, mivel hát nem, tehát az volt a égéknek a kérése, hogy ez rejtetve maradjon. És ezért csak néhány ember tudott róla, és általában, amikor a Galgóczi Erzsébet a szenvedett, ezt a nagypénteki szenvedését, akkor zárva tartották az ajtót. És akkor azt mondja, hogy hát egyszer véletlenül nyitva hagyta. És amikor ment, akkor látta, hogy már be van zárva, méghozzá belülről. És kizárta ezt be, amikor az Erzsébet az ágyban fekszik, ugye vérben. Vagy hát el volt szakadva, egyszer a szenvedés közepette elszakadt a Erzsébetnek a hálóinge, és akkor leírja, hogy akkor láttam az oldalsebét. És akkor ment másnap, és akkor néhány óra múlva, és akkor látja, hogy már megvan varva a hálóing. Ez kivarjatta meg, amikor az Erzsébet ott fekszik az ágyban. Kirakott rendet rendszeresen. Hogy lehetséges, hogy megvan főzve, amikor nem, barátnője meglátogatja, kimegy bevásárolni, azt mondja az Erzsébet, hogy addig megfőz. Az ágya mellett volt egy ilyen kis petrofor, hát ilyen petróleumban működtetett ők is valami, és oda van készítve minden, 20 perc múlva visszajön, és meg van főzve. Hogyan lehetséges? Ugye, tehát a szűzanya téren és időn kívül, de mégis belép Erzsébetnek az életébe, akit ő fizikailag konkrétan lát. És akkor még az édesanyjával él együtt, amikor az egész elkezdődik, és mindig mondja az édesanyjának, hogy volt nálam a szép hölgy. És az anyuka meg nem érti. Hát ő nem engedett be senkit. Ki az a szép hölgy? És Erzsébetnek a naivitására jellemző, hogy ő se tudja. Tehát nem fogja fel, hogy ki az a szép hölgy. És akkor mondja, hogy kérdezd meg a Máriácskát. És akkor próbál Máriácskát, majd megkérdezem imádságban. De hogy hát ugye igazából majd megtudod. És akkor egyszer aztán fölfedi magát a szűzanya, hogy hát ő a szép hölgy, és erre a Erzsébet kétségbe esik, hogy hát szólíthatom-e én Máriácskának ezután a szűzanyát. Hát ez a szép, hogy az annyira szép, és annyira gondoskodó, és mindig jön, és rendet rak. Tényleg az Úr szolgál leánya, de hát mégis a tekintély, szépség, szeretet sugárzik belőle, ő meg csak így lemáriácskázza. És akkor azt mondja neki a szűzanya, hogy ez nagyon kedves nekem. És arra azt szeretném kérni, hogy ezután is te csak szólíts engem Máriácskának, és Jézus pedig Jézuskának. Ugye hozza mindig az oltári szentséget, és az oltári szentség a Jézuska. Jó? Na most, hogy ezzel együtt ne azt gondoljuk, hogy a Galgóci Erzsébet az valami ilyen komor, elnyűtt, ilyen senkihez nem szóló, valami nem is tudom, milyen misztikus akármiben lévő nő volt. Nem. A kortársak tanúságtétele szerint egy nagyon kedves, vidám nő volt. Hagyj olvassak föl egy-két leírást az ő kortársaitól. Azt mondja az egyik a kinézetéről. Na ezt is csak zárójelbe egyszer, hogy milyen szerencsénk van. Ugye Jézusról, a szűzanyáról egyébként nem maradtak fönt leírások. Ugye, tehát nem írták le a kort, nincs leírva az evangéliumban, hogy Jézus középtermetű volt, szélesvállú, hosszú, vagy akármi. Ugye a keresztény hagyománynak az erejét mutatja, hogy az a Jézus kép, amit mi ismerünk, ugye a hosszú hajú, bajusz, szakál, az ikonokon keresztül jött el nyugat, és így ismertük meg. És az ikonoknak az ősképe, azt mondták, az eredeti ikon, az a Jézusnak vagy a Veronika kendője, vagy a lepel. És ugye, hát jó, ezt hagyományozták ránk, hát ez a Jézus kép. De hogy valóban így nézett neki Jézus, vagy nem nézett ki, hát ezt tartja a keresztény hagyomány. És akkor aztán egyszer csak, ugye megint előhozzák a torinói leplet, ugye Jézus Krisztusnak a halotti leplét, és ha megnézitek a halotti leplen lévő Krisztus arc, az megfelel a keleti hagyománynak, a Jézus arcának. Ugyanúgy ketté választott hajjal, még a tincs is ott van, egy külön tincs, kis szakál, egy kicsit ketté választva, bajusz, az arcforma, hosszúkás, tehát minden ugyanolyan, pedig hát számtalan módon le lehetne rajzolni Jézust. Így van, ha belegondoltak, a Jehova tanúi, akik ugye mindenben különbözni akarnak, ők kifejezetten egy ilyen göndörhajó, pajeszos valakit tesznek meg Jézusnak, mert hát ugye a zsidó emberek így néznek ki, akkor Jézus is biztos így nézett ki. De a keresztény hagyomány megőrizte ezt a képet, és bár az evangéliumokban nincs leírva, mégis megőriztük, hogy valóban így nézett ki Krisztus. Ugye, még egy zárás megjegyzés, ha megnéztek, Szent Lukács, a hagyomány szerint Szent Lukács festett ugye egy szűzanyaképet a kis Jézussal. Azért szeretem azt a szűzanyaképet, mert azon a szűzanyaképen szintén egy középkorú, kicsit megfáradt, kicsit ilyen sovány asszony arc látszik. Ugye mi már megszoktuk ezt a szép fiatal Máriát, és valóban a szűzanya ilyen is. De ő ez a mi édesanyánk is, ez a törődő, ez a már nem annyira fiatal, ez a minket gondozó, mint a törökbánti szeretetlen kápolának a Mária arca, de ezt most csak így megint mondtam. Na szóval visszatérve, a sok kitérő után. Az egyik tanúságtétel ezt mondja Galgóci Erzsébetről. Hangja kellemes, kiejtése tiszta, levélstílusa szabatos, világos és írói tehetségre val. Néha helyesírási hibát ejt, ami arra vezethető vissza, hogy csak harmadik osztályig járhatott polgári iskolába. Negyediket már csak magánúton végezhette. De a gyors és gépírást is elsajátította beteg ágyán. Nagyon érdekes, hogy a látszólag csak úgy odavetett megjegyzése is igaznak bizonyulnak. Szenvedéseit rendkívül el tudja rejteni. A levelezésének nyomasztó terhét szinte könnyedén viseli, jelenlétemben percek alatt írt meg egy kétoldalas levelet apró gyöngybetűkkel. Másik helyen leírják, hogy vidám, bocsánat, mindjárt oda pedig azt mondja, hogy azt hinni az ember, hogy ez az elképesztő szenvedés özön passzívá teszi, de nem. Annyi munkát végez kicsi testvérem minden kín mellett és ellenére, mint az egészséges ember. Talán ez a legnagyobb csoda, művésze az időbeosztásnak. Neki mindenre, mindenkire telik idejéből. Nem kapkod, nem ideges. Mindenre lesz időnk trudikám, mindenre lesz időnk trudikám, és van is. Mire vonathoz kell indulnom, mindent elintéz nekem és velem. Azt ír egy másik helyen a könyv, hogy szeretett énekelni például. Hogy mindig vidám volt, kedves. Miközben egy csomó betegséggel, meg hát a szenvedést, az ágyban fekvő betegként. És képzeljük el, hogy ugye hát tudnánk azért sajnáltatni magunkat, hogyha mi úgy fekszünk ebben az ágyban. Főleg, hogyha ez sok. Elolvastam azokat a leveleket, amik hozzánk kerültek. A stigmáiról egyikben sem beszél. Nem dicsekszik az ő szellemi nagyságával, vagy valami. Tudja? Kérdezi a másikat, hogy hogy van, mi van veletek, meggyógyult-e a férjed, imádkozom érte, mi is jól vagyunk, kaptunk valakiktől ruhákat, egy részét már tovább is adtuk. Tehát ezek a tipikus hétköznapi asszonyi dolgok, amiket megbeszélnek. Mi a leírás, hogy most nagyon szenvedek, most nagyon fáj az a betegség vagy valami. Elkezdtem dolgozni, 3 nap múlva ödémás lett a torkom, abba kellett hagynom. Tehát ezek a dolgok megszólalni is a dolgok. De semmi olyan, ami nagyképűség, dicsekvés, önzés, önmaga felé fordulás, középpontba helyezés lenne. Semmi ilyen nincs az életében. Valóban az Isten csodálatosan átalakította, vagy véghez vitte ezt az átalakító munkáját, hogy ez a törődött, sokat szenvedett asszony, vagy nő, bocsánat, egy ilyen szép lelkületet tudott megélni, hogy nem azért látogatták az emberek, hogy hát szegény, meglátogatunk egy kicsit egy beteget együttérzésből, hanem hogy épüljenek és tanuljanak nála. Le van írva a könyvünk egy tanúságtétel, egy asszonynak 53-ban vagy 54-ben elviszik a férjét. 1954-ben, mert tűzoltó ezredes volt, és eltűnt. Semmi hírt nem tudott róla, senki nem mondott róla neki semmi, csak eltűnt. Kész, elvitték. Ja, ávósok, kész. És akkor valaki mondta neki, hogy menjünk el a Galgóczi Erzsébethez. És akkor elmennek a Galgóczi Erzsébethez, hogy egy kicsit imádkozik, és azt mondja, hogy ne aggódj, a férjed hamarosan hazatér. 1954-ben, amikor semmi, és valóban hamarosan hazatér. Na most ez egy olyan tanúságtétel ennek az asszonynak, hogy elhiszi, hogy akkor itt tényleg van valami. Meg hát mennyi nyaltot érez a Erzsébetnek a kezében lévő rózsafüzért, megkapja az még hetekig ilyen illatot, különös finom illatot áraszt, és akkor lehetne sorolni, amik egyébként a misztikus szenteknél van. Tehát, hogy azért jártak hozzá az emberek, hogy épüljenek és tanuljanak. Most szeretném megmutatni nektek, hogy a szűzanya hogyan vezette be 4 lépésben abba a misztikába, ami a Krisztussal való együttszenvedés, engesztelés, az egész hazáért való engesztelésnek a nagy feladata volt az ő életében. Ezt is idézem a könyvben, amikor 44-ben van a nagy bombázás, és akkor a lelkvezetőnek a tanácsára szintén naplót ír. És akkor a naplóban leírja, ahogy a szűzanya kéri, hogy most nagyon engesztelje az egész hazáért, az egész Magyarországért, mert nagyon nagy veszély van. És elképzelni se tudjuk, hogy az ő imáin keresztül mi mindentől menekültünk meg. Hogy a háború tulajdonképpen csak 1944-ben ért el hozzánk. Azért gondoljátok bele, tehát hogy, és akkor se kellett volna, nem volt lett volna muszáj, csak hát ugye a politikusaink akkor is olyanok voltak, amilyenek, de ennyi. Jó? Szóval ezt a 4 lépéses misztikát szeretném megmutatni nektek, hogy hogyan vezeti be ezt a fiatal lányt, a szűzanya, hogyan tanítja és hogyan érteti meg vele egyre mélyebben. Mert nem volt olyan egyszerű neki is elfogadni ezt a dolgot. És senkinek nem egyszerű. A természetünk ösztönösen tiltakozik a szenvedés ellen. És még csak valamit szeretetből elviselünk azokért, akikkel együtt vagyunk, de hogy ez meddig mehet el? Hogy ez mi ennek a határa? Azt mondja, a 1929. júliusában kezdődik a szép hölgynek a látogatás, ugye 14-15 éves ekkora bocsánat, 24-25, és akkor jön az első tanítás. Azt mondja, a szép hölgy apró szívességeket tett, megigazgatta az ágyamat, inni kívánt, gyógyszert adott, megsimogatott, különösen olyankor, amikor jobban szenvedtem. Ilyenkor gyengéd volt és jóságos, ez a szűzanya. És akkor azt mondja, első tanítás, aki igazán szereti Jézuskát, mindig azt akarja, amit Jézuska akar. Sohasem szabad a magunk akaratát keresni, hanem azért, akit szeretünk. Ha igaz a szeretetünk, akkor az én szinte már nem is számít. A szenvedés is sokkal könnyebb, ha Jézuska akaratából szenvedünk. Úgyhogy nagyon szépen hangzik, nagyon egyszerűen hangzik. Persze, hát, ha Jézus akar valamit, megtesszük. Csak azért gondolkozzunk el azon, hogy otthon vagyunk, meg akarjuk nézni az esti filmet a tévén, vagy a sorozatunkat, és akkor hirtelen azt gondoljuk, hát lehet, hogy mégis imádkozni kellene. Na jó, majd a film után. A film után meg szépen lefekszünk aludni. Pedig a Jézuska akarata lehet, hogy az lett volna, hogy imádkozzunk, ugye, vagy böjtöljünk egy kicsit, jó. Vagy csak béküljünk ki a szomszéddal, jó, majd ha találkozok vele. Látom, jön szembe az utcán, átmegyek a másik oldalra, hát nem találkoztam vele, ugye, nem sikerült. Tehát azt mondani, hogy mi mindig azt akarjuk, amit Jézus akar, azt csak annak a fényében érdemes nézni, hogy elolvassuk a 8 boldogságot, elolvassuk Jézusnak a tanácsait, és azt mondjuk, hogy ezt szeretném megvalósítani. Tehát a szűzanya most már tudatosan belépteti Erzsébetet abba, hogy Erzsébet mindig Jézus akaratát keresse, és azt próbálja megvalósítani, akkor is, ha ez szenvedéssel jár. Akkor is, hogyha tiltakozik ellene az én természetem. Az első lépés, hogy próbálja meg mindig azt akarni, amit Jézus akar, hogy akkor is, hogyha ezt ha szenvedéssel keressük, ugye? Keressétek először Isten országát és az ő akaratát, és minden más megadatik nektek. Jó? Ugye ebben gyökerezik egyébként Erzsébetnek a missziós lelkülete is. Az egyik imájából hagyolvassak fel egy részletet. Nem kételkedem. Uram, számít-e valamit szeretetem mécsese a bűn vaksötét éjszakájában? Sem, hogy kioltja-e a pokol tüzét, hogy imám eljut-e hozzád a gonoszság orkányán keresztül, és áldozaton megtöri-e a bűn rettenetes erejét, hanem rendületlenül hiszem, hogy mindez irgalomra nyitja isteni szívedet, hiszen te mondtad, kérjetek és adatik, keressetek és zörgessetek. Bízom, hogy égre emelt kezem elhárítja a kísértő sátánt. Könnyem esőként hull a bűnben kiszáradt szívekre, áldó esdeklő fuhászaim fénylő napsugárként jutnak el a börtönökbe, fogolytáborokba, kórházakba, a szenvedők, küzdők milliói közé. Imáim az otthonok, utcák, műhelyek, irodák, mulatók bűnözőibe. Jézusom vére által megvilágosodást, a bűntudatra ébredést és az üdvösséget munkálják. Mindezt hiszem, és az utolsó leheleteimig cselekszem. Amen. Ugye ez a magyar kis Szent Teréz imája, majd ha Jézuskánál leszek, ezt mondja, ugye emlékszik, hogy kis Szent Teréz mondta, hogy ha felmegyek, akkor ugye mindenkit magamhoz vonzok, és azt mondja a magyar kis Szent Teréz Galgóczi Erzsébet, majd ha Jézuskánál leszek, szeretetem nem ismer határt. Ugye ez egyébként az ő önéletrajzának, amit kiadtak ebbe a két könyv, annak a címe is. Nem ismer határt. Ugye első lépés, megpróbálok belépni. Második tanítás. Aki igazán szereti a Jézuskát, annál szívesebben hozza meg érte az áldozatot, minél nagyobb az. Ugye, nem csak, hogy belépek, hanem, és keresem az Isten akaratát, hanem megyek befelé, hogy minél nagyobb, minél nehezebb, annál inkább meg akarom tenni. Ugye a misztikusoknak van egy ilyen tanítása, hogyha két út van előtted, mindig válaszd a nehezebbet. Nem olyan egyszerű ez. De Jézus is ezt mondja, hogy keskeny az út, és szűk a kapu, és kevesen mennek be rajta. És széles az út, és sokan vannak, ami sokan mennek rajta. Magyarország jó része megy azon a széles úton. Nem olyan sokan vagyunk, keresztények sem, akik akarnak a keskenyebbik úton járni, de hát bízunk benne, hogy legalább a keresztények akarnak. Ugye? De hogy arra ránevelni a lelkemet, az életemet, amelyik automatikusan hát azért a könnyebb utat akarja választani. Mert ha Édenben lennénk, akkor mindez nem lenne. Csak kipotyogtunk az Édenből, de a szívünk, a természetünk, az még mindig emlékszik rá, hogy azt szeretné megélni. Csak itt nem lehet másképp, csak szenvedések között. Hogy a nagyobbat akarom választani, bemegyek a nagyobbat. Gyakorlom magamat ebben a dologban. Tehát előre halad, a lelki életben próbálja, de akkor még mindig nem tudja egyébként, hogy ki a szép hölgy. Nem tudja, hogy itt a szűzanya tanítgatja. Csak kérdezi a lelkivezetőjét, hogy szerinte ki lehet ez a szép hölgy? És akkor azt leírja, hogy a lelkivezetőm azt mondta, hogy hát ő sejti, de nem árulja el nekem, kérdezzem meg tőle. És akkor kérdezi a szép hölgynek, majd megtudod. Jó? Harmadik tanítás. Aki igazán szereti Jézuskát, azt határ nem ismer a szenvedésekben, sem az áldozatokban. Aki igazán szereti a Jézuskát, azt határt nem ismer a szenvedésekben, sem az áldozatokban. Ugye? Gondoljunk Krisztusnak a kereszt áldozatára, Krisztusnak a legvégső odaadására. előtte már ugye, már a Getsemáni kertben vérrel verejtékezett. Tehát ez egy iszonyú testi és lelki küzdelem. Ugye mi ezt nem is tudjuk igazán, mert a mi küzdelmünk és szenvedésünk egy részét már az Isten hordozza. Krisztusnak senki nem hordozta ezt a szenvedést, ő maga hordozta el mindannyiunkért. És Galgóci Erzsébet ebbe kell, hogy belelépjen, ebbe az együtt szenvedésbe, ebbe a sötétségbe, ebbe a killódásba, ebbe a rettetes testi és lelki gyötrődésbe. Tehát amikor az ember ezt elkezdi megérteni, akkor megriad, Uram, csak nehogy valami hasonlóba kerüljek. Emlékszem, amikor fiatal keresztény voltam, és még teljesen éretlen, és megtérésem után, és olvastam a Pió atyáról, meg a Konnes hajtanáról, hogy már, ó, Uram, ad nekem, majd én is, halleluja, kérlek, majd meglátják az emberek, és akkor majd, most már bölcsebb vagyok, most azt mondom, hogy a töredékét nem tudnám elhordozni. Ha Isten véletlenül komolyan vette volna az imáimat, nem is tudom, hogy mi lenne. Tehát nem, érdek, ez egy olyan kiválasztottság, és olyan erő kell hozzá, azt mondani. És akkor azt mondja itt az Erzsébetnek, hogy határt nem ismer a szenvedésekben és az áldozatokban. Nincs határ. Nem mondhatom azt, hogy na jó, ennyi volt, ez már elég. Most már hagyd menjek el aludni. Már megvolt az imaórám, hagyjatok engem békén. Nem. Tegnap is én vittem ki a szemetet, most már vigyek ki a gyerekem. Nem. Nincs határ ebben a dologban. Jó? És akkor nagyon érdekes, hogy ebben a harmadik, amikor azt mondja, hogy nem ismer határt, akkor árulja el, azt mondja, kimondhatatlan kedvességgel hajolt hozzám, és azt felelte, szeretném, ha te csak úgy szólítanál, Máriácska. Mert neked mindig csak Máriácska akarok lenni. Szóval amikor elhívja Erzsébetet, és megmutatja neki, hogy nézd, ez egy hihetetlenül nehéz dolog lesz. És akkor felfedi magát előtte, hogy én, a szűzanya, itt vagyok veled. És semmilyen elválasztó dolog nincs közöttünk. Én neked én Máriácska vagyok. Lehet, hogy másnak a szűzanya, meg nem tudom micsoda, meg boldogasszony, meg sok minden, de neked én valóban a te édesanyád, és a te szolgálód, és a te mindened vagyok. Na jó. A negyedik tanítás, szóval még egy leckét adott nekem, aki igazán szereti Jézuskát, az mindig és mindenben a legtöbbet akarja érette. És ugye itt már arról szól a történet, hogy most már nem csak arról, hogy a szűzanya mit akar, hanem hogy én akarom a legtöbbet. Nem csak Jézussal akarok élni, hanem Jézusért akarok élni. Mindenemet oda akarom neki adni, hogy az egész életem az övé. Hogy egész életet le akarok élni ebben a gondolatban. És tudom, hogy ez mindannyiunkat erre hív az Isten. Nem olyan módon, mint Galgóci Erzsébetet, de a tanítás igaz. Mindannyiunkra, hogy én az életemet a családomban, a munkahelyemben, a közösségemben egészen Jézusért, Jézussal akarom élni úgy, hogy mindig a legtöbbet tegyem érte, mindig legtöbbet tegyem az embertársaimért, ugye, aki a legkisebbek közül az legkisebb, az egyel a legkisebbek közül tettetek, azt nekem tettétek. És olyan szépen hangzik, azt amikor meglátjuk kint a koldust, aki aznap már nem tudom, hanyadszor akar megkérni minket pénzre, először már pénzt adtunk neki, másodszor már ételt, de még aznap még harmadszor is jön, akkor azt mondjuk, hogy tudod mit, menjél te a fenébe. Csak Jézus meg lehet, hogy nem mondta volna ezt neki, de nem senkinek a lelkiismeretét nem akarok, csak saját magamat mondom, hogy én bizony ezekben rendszeresen elbukok. De hát ezért a Galgóci Erzsébet az, aki, én meg aki nem. Jó, azt mondja Jézuskát, azt mondja Máriának, akkor Erzsébet 29-ben megkéri, hogy segítsen nekem, hogy valóban szeretni tudjam a Jézuskát, és fogadjon el engem engesztelő áldozatul. Áldozat szeretnék lenni szeretetből. És tulajdonképpen az összefoglalása Galgóci Erzsébet egész misztikának, hogy áldozat akarok lenni, teljesen elégű áldozat, szeretetből. Mindent úgy, hogy az Isten akarja, és amilyen módon ő akarja. Most ezt emberi erővel elhordozni nem lehet. Ugye, hogy ezt, mindezt végig tudja csinálni Erzsébet, ezért a szűzanya naponta hozza neki az oltári szentséget. Most ugye mondhatnák, hogy hát tulajdonképpen is egy pappal él együtt, ugye ott van a szentmise, ő részesülhetne az oltári szentségből. Csak hogy ő naponta nem egyszer részesül az oltári szentségből, hanem sokszor. Háromszor, négyszer, de van a még többször. Ki sem mondok számokat, nehogy, mert ugye ez nekünk nehéz, meg furcsa elfogadni, mert hogy hát ugye a egyházunk szerint ugye naponta egyszer áldozhatsz, vagy kétszer, hogyha teljesen részt veszel a szentmisén, vagy esetleg kétszer, de hát ugye elült, aztán szólni is. De hogy ezt nem a mi, a nekünk szóló egyházi törvények alapján kell nézni, hanem a kegyelemnek és a szeretetnek a nagysága szerint, amivel Jézus egészen neki ajándékozza magát Erzsébetnek, ugye? Ez Jézusnak a válasza. Erzsébet egészen neki ajándékozza magát Jézusnak, és Jézus is egészen neki ajándékozza magát Erzsébetnek. És mivel Erzsébet a maga gyermeki lelkületével ezt érti meg, ezt fogja legjobban, az oltári szentségben jelenlévő Krisztust akarom, és ahhoz ragaszkodom, ezért az oltári szentségben jelenlévő Krisztusként kapja meg naponta többször a Jézuskát. Ez olyan érdekes, hogy a kenyérben ugye képek jelennek meg, ilyen belenyomódva. Ugye most is vannak, ha valaki látja a nagyosságot, vagy a keresztre feszített Jézus van benne, vagy valami keresztény jelkép. És azt mondja, hogy ezek leírják akkor, hogy miket látnak benne, és akkor leírja az atya, a lelki vezetője, hogy hát direkt megnézte, hogy neki olyan ostjája nincsen. Az valahonnan máshonnan van. De van, amikor a képben a szűzanya, vagy az ostjában ott van a szűzanya, vagy ott van Jézus, és ott van mellette az Erzsébet. Van, amikor ott van mellette a lelki vezetője is. És akkor lerajzolják. És ez mindenki számára egy nagy élmény, egy nagy misztikus kegyelem, hogy van. És ugye megint természet fölötti módon jelenik meg. Többiek számára nem látható módon, de mégis ott van. Ugye a szűzanya elhozza Erzsébet számára valóságosan láthatóan, a többiek számára nem látható módon, de mégis ott jelen van az ostya, és az ostya színe Jézus az oltár szentségben. Erzsébet aggályoskodik, hogy hát szabad-e, hiszen ettem. Egyébként hozzá nagyon keveset eszik. Van, amikor hetekig nem ehet, mert olyan gyomorbetegséget kap, hogy azt mondják, hogy hetekig nem ehet, és csak az oltári szentséggel táplálkozik. Hát, és akkor azt mondja neki a szűzanya, hogy a szív tisztasága a legfontosabb. Tehát, hogy a felmenti Erzsébetet, ugye most ezt megint egyházilag nem biztos olyan könnyű megemészteni. Mert akkor mostantól kezdve mindenki mondhatja, hát engem a szűzanya fölmentett, attól nekem nem kell. Ugye nincs ilyen. Ez nem így van. Ugye? Csak hasonlatként mondom, a Pió atyához elment egyszer egy fiatal pap, és nála töltött néhány hetet ott a rendházban. És látta, hogy a Pió atya időnként nem oldoz föl embereket, férfit vagy nőt, hanem nagyon keményen bánik vele. És ez nagyon tetszett neki. És amikor hazament, akkor ő is ezt csinálta. Tehát valaki nagyon, akkor nem oldozta föl. Csak egyszer újra elment meglátogatni a Pió atyát, és Pió atya lekapta a 10 körül, hogy merette ezt megengedni magadnak. Ennek ez az a dolgot, hogy feloldozz ezeket az embereket. Hát azért vagy pap, hogy segíts ezeket. Hogy mersz te így bánni ezekkel az emberekkel? Ugye? Mert e között a pap között, és a Pió atya között volt egy óriási különbség. Hogy Pió atya, akit elküldött, azokért minden éjjel harcolt az ördöggel, meg vérrel verejtékezett, meg küzdött. És azok az emberek 2-3 nap múlva visszajöttek, bűnmádot tartva és bűnmádra jutva. Tehát ő megtehette, mert ő a saját életével megharcolt ezt az egész történetet. A másik pap bácsi, aki szintén nagyon eredményes munkát végzett el, csak éppen hát nem volt részes ezeknek a misztikus kegyelmeknek, ugye ő nem tehette meg. Ugyanígy a Galgóci Erzsébet, hogy megkapta ezt a kegyelmet, külön kegyelmet, ebből nem lehet rendszert csinálni. Nekem az a dolgom, hogy ugyanúgy betartsam a gyónnyak, ugyanúgy áldozzak, a szentségi bőtöt megtartsam, ez nekem nem fölmentés, de látom Istennek azt a nagy kegyelmét, ami egyébként az egyházunk is gyakorol, valaki beteg, hogy bemegyek áldoztatni a kórházba, ugye akkor ott nem avval kezdem, hogy aztán ettél az elmúlt fél órában, hanem természetesen a beteg ember ugye fel van mentve a szentségi bőt alól indokolt esetben. Jó? Tehát látjuk, kedves testvérek, hogy Istennek micsoda szentje és harcosa volt ez a csodálatos nő, Galgóci Erzsébet. Egyébként itt a címlapon is van, itt van egy mosolygós kép is róla a stigmatizált mellett, hogy értsük, hogy egy ilyen kedves és mosolygós ember, aki 62-ben halt meg. Nagy szeretettel ajánlom figyelmetekbe, és azt is, hogy imádkozzunk az ő boldoggá avatásáért. Tehát nagyon fontos dolog, hogy a mi imáinkon keresztül tudnak ezek a dolgok megmozdulni. Tehát nem véletlen, hogy a szeretetláng mozgalomnak az ügye is mondjuk előre haladt, ez azért volt lehetséges, mert azért a szeretetlángot azért nagyon sokan imádkozták, és nagyon sok felé eltűnt, már Erzsébet asszony életében is, és utána világszerte mindenfelé. Jó? Itt az első teremben lehet kapni ezt a kis könyvet, és szeretném mondani, mellette egy kis asztalon, hogy ott vannak az ingyenes kiadványok, és ott van Galgóczi Erzsébetről egy kis kép, a hátoldalán az imával a boldoggá avatására, tehát hogyha azt nyugodtan ingyen lehet vinni, amíg van, túl sok nincsen belőle, majd egyszer újra nyomjuk, és akkor majd megint lesz belőle. És engedjétek meg, hogy egy szót még vesztegessek arra, hogy vannak itt, akik szeretetlángosok, tudjátok, hogy van Törökbántan a szeretetláng kápolna. Ugye 20 éve, 97-ben épült, akkor még messze, nagyon messze voltunk attól, hogy egyházilag elfogadják. Az Erzsébet asszony halála helyén lett először a szobor, 95-ben, 10 éves évfordulóján, és utána 2 évre rá a kápolna, tehát jövő tavaszra lesz a 20 éves évfordulója. Most ugye közben meghalt az Angyi néni, aki ápolta az Erzsébet asszonyt is, és az egész kápolnának a helyzete kicsit rendezetlenné vált. Mi azért továbbra is oda járunk imádkozni, hetente kétszer van ott, de hát télen ugye nincs most éppen gáz meg villany, de most van egy lehetőség, hogy az egész területet megvegyük egy ilyen keresztény vállalkozóval közösen, a pékség részen csinál meg a vállalkozását, és az első részt, a házat meg a kápolnát, azt a mi rendelkezésükre bocsátja, vagy tulajdonunkba adná alapítványnak, vagy valamilyen módon. Tehát nem a személyes én tulajdonom, mert nehogy valaki félreértse. Jó? És hát ez most bizony ki kell fizetni, és nekünk az egész kerül 80 millióba, nekünk ebből 8 milliót kellene összegyűjteni. Ott van egy zöld doboz, ha valaki úgy gondolja, hogy tud segíteni, hogy ez az összeg összejön ott az ingyenes részen, azt köszönjük szépen a támogatást, minden jótevőnkért imádkozunk. Ha nem tudtok anyagilag segíteni, de imádkoztok a kápolnáért, akkor az is jó, bízom benne. Én még mondom, mélységesen hiszem, hogy a 21. század Istennek az évszázada, hiszem, hogy ezeken a nehézségeken, amiken keresztül megyünk, az összeomláson, amiben a régi világ összeomlik, és a megújuláson, amiben az új világ felépül, ebben nekünk része van, és a mi részünk az, hogy a megújulást, a felépülést segítsük, ennek a része az is, hogy a szenteinknek a tiszteletét előhozzuk, hogy legyenek példaképeink, legyenek előttünk járók, legyünk, és mi is ezt a harcot megharcoljuk az utánunk jövő nemzedéknek, aki remélhetőleg már egy megújult és egy megtisztult világba fog belépni. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.